Szeretettel köszöntelek benneteket is, hogyha megengeditek, legelőször a gyerekek figyelmét szeretném kérni. Tudtok rám figyelni egy picit? Ide jöttök előre? Meg ott is van, így van. Az a lényeg, hogy a kábelekre vigyázzatok, jó? Úgyhogy ide a nagyok üljenek. Így tudnak a kábelekre vigyázzatok. Jó? Szép ez a kép? Tudtok enni a szebbet? Mondjatok nekem ennél szebbet.
Tengerpart.
Tengerpart. Most nincs tengerpartos képen, mondjatok még szebbet. Hol a legszebb?
A természetben.
A természetben? Jó. És hol van az egész univerzumban a legszebb hely? Mit gondoltok?
A mennyben.
A mennyben? Biztos?
Igen.
Honnan tudjuk? Honnan tudjuk, hogy a menny mindennél szebb? Jártatok már a mennyben?
Nem.
És bele tudunk nézni egy kicsit a mennybe? Be tudunk kukkantani?
Nem.
Nem? Hát akkor nagyon szerencsések vagytok, mert majd egy kicsit bekukkantunk, jó? Nem a számítógépen fogok képeket mutatni, hanem a Bibliából fogok egy részt felolvasni, jó? Képzeljétek el, a Bibliában nagyon sok szó van a mennyről, de nem csak arról van szó a Bibliában, hogy majd elmehetünk egyszer a mennybe, hanem a Biblia fogja és beviszi nekünk a kamerát, és megmutatja, hogy mi van a mennyben. Olvastatok már ilyen részt a Bibliában, vagy apa, anya olvasott már olyan részt nektek, ami megmutatja, hogy mi van a mennyben? Ha még nem, nem baj. Jelenések könyve 4. és 5. fejezetét, hogyha gondoljátok, a gyerekekkel otthon együtt olvassátok el, mert az egy olyan jelenet a Bibliában, ami megmutatja nekünk, hogy mi van a mennyben. Egyébként egész jelenések könyve megmutatja, hogy mi van a mennyben. De a 4. és 5. fejezetnek kifejezetten a menny a helyszíne. És képzeljétek el, az még szebb ennél az erdőnél is. Mert ott csak átsüt a nap a fák között, de a többi rész elég sötét, ugye? De a mennyben nincs sötétség. Képzeljétek el, azt olvastam egy könyvben, hogy a mennyben még az erdők is olyanok, hogy nem félsz a sötétben, mert nem sötét. Világosak a levelek, világosak a fák. El se tudjuk képzelni, hogy az hogy nézhet ki, ugye? Képzeljétek el, jelenések könyve beszél nekünk a mennyről, mégpedig úgy, hogy bevisz minket egyenesen a menny középpontjába. Milyen épület van a menny középpontjába? Milyen épület lehet ott, szerintetek? Ott van egy nagy épület. Ott van egy város, Jeruzsálem, igen, és Jeruzsálemnek a város központjában
a mi
van? Egy templom van, így van. És a templom az igazából mire való? Mire való egy templom? Összegyülekeznek az emberek. A templom arra való, hogy egy gyülekezet, hogy az Isten trónterme, hogy ott Isten tiszteletet tartsunk. Képzeljétek el, ez a történet erről szól. Kik gyűlnek össze a mennybe Isten tiszteletre? Hát mi? Nekünk még várni kell egy kicsit, ugye? Kik gyűlnek össze?
Az
angyal. Nézzétek csak. Belépünk a templomba, és ott vannak együtt az angyalok, egy királyi szék, körülötte 24 vén, körülöttük még 4 különleges lény, akik egészen különlegesen néznek ki. Nagyon-nagyon erősek, hatalmas nagyok, úgy hívjuk őket, hogy kérubok. És rengeteg angyal, annyi angyal, hogy meg sem lehet őket számolni. És azt írja a Biblia, hogy egy éneket énekelnek. És ez az ének, ez úgy szól, hogy szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki van, aki volt és aki eljövendő. És utána, képzeljétek el, előkerül egy könyv. Ott vagyunk a mennyben, ott van az Isten trónja, ott van a rengeteg angyal, és előkerül egy könyv. És képzeljétek el, ezen a könyvön van 7 darab pecsét. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hogyha egy könyv le van pecsételve, akkor ki tudjátok nyitni? Tudjátok, milyen egy lepecsételt könyv? Tudjátok, milyen az így át van kötve szalaggal, és viasz pecsét van rajta. Az miért van lepecsételve? Azért, hogy senki ne tudja kinyitni. És képzeljétek el, János apostol, aki leírta nekünk jelenése könyvét, látja ezt a könyvet. És szerintetek jó érzés tölti el, hogy nem lehet kinyitni ezt a könyvet, vagy rossz érzés?
Rossz.
Elkezd sírni. Felnőttek nem igen szoktak sírni, ugye? De János nagyon-nagyon elszomorodott. Annyira elszomorodott, hogy már kíváncsi vagyok, hogy mi lehet ebben a könyvben, hogy János apostol látja, hogy rajta van ez a 7 pecsét, és annyira szomorú, hogy vigasztalhatatlanul szomorú, hogy nem lehet kinyitni. Miért olyan szomorú? Mi lehet abban a könyvben, ami a mennyben ott van az Isten előtt? Mi lehet abban a könyvben? És senki nem nyithatja ki, képzeljétek el. És amikor János ott kesereg, hogy nem nyithatja ki senki ezt a könyvet, rodál mellé egy angyal, és azt mondja neki, hogy ne kesereg, mert mindjárt jön valaki, aki ki tudja nyitni. Ebben a könyvben, ami az Isten előtt ott van, tudjátok mi van? Az egész emberi történelem benne van, a kezdetektől a legvégéig. Ebben a könyvben, vagyis abban a könyvben az Isten előtt, egyébként ez itt a másolata, benne van az örök életünknek a titka. Benne van annak a titka, hogy mi hogyan léphetünk egy olyan helyre, ami még ennél is szebb, magába a mennybe. Na János, miért volt olyan szomorú? Mert senki nem tudja a titkát annak, hogy hogyan lehet a mennybe belépni. Senki nem tudja. Hét pecsétes titok. Hallottátok már ezt a kifejezést, hogy hét pecsétes titok? Amit senkinek nem lehet elmondani. És János nagyon-nagyon szomorú. Mert senki nem tudja az örök élet titkát. Senki nem tudja megfejteni. Senki nem tudja odaadni az emberek kezébe. Pedig az örök élet titkát jó lenne tudni, ugye? Ugye jó lenne belépni oda a mennybe? Ott megállni az angyalok közt és együtt énekelni, ugye?
Igen.
És folyton jobbnál jobb zenéket hallgatni és énekelni, és része lenni annak a nagy kórusnak, és ott állni az Isten előtt, ahol már nincs többi sötétség, nincs éjszaka, meg nem kell félni az erdőbe. És János nagyon-nagyon szomorú. Ott tartottunk. És ott van az a hétfecsétes könyv, és egy angyal odaáll János fel, és azt mondja, hogy ne sírj, mert mindjárt jön egy győztes, nagy, hatalmas oroszlán, aki majd felnyitja a könyvpecséteit. Örülnétek, hogyha jönne egy hatalmas, erős oroszlán, aki ki tudja nyitni a könyvpecséteit? Örülnétek?
Igen.
Nem lenne ijesztő egy oroszlán?
De.
Láttatok már oroszlánt úgy rendesen?
Igen.
Állatkertben voltatok? Milyenek az oroszlánok? Ilyen kis cicavicák oda bújnak? Milyenek? Nagyok. Képzeljétek el, voltunk a Veszprémi állatkertben egy évvel ezelőtt, másfél éve, és egyszer csak hallottunk egy iszonyatosan nagy orrítást, és a kisfiam azt kérdezi, vagyis hát a nagyfiam azt kérdezi, apa, ez mi volt? Hát ez csak az oroszlán. Ugye? Bőgött egyet. Emlékszel erre? Mekkora nagy hangja volt? Már emlékszel. Jó. Én emlékszem. Az oroszlánnak nagy hangja van, hatalmas, félelmetes, és jön az angyal, és azt mondja, hogy ne félj, mindjárt jön egy oroszlán. Ez elég félelmetesen hangzik, ugye? De János örül, mert az oroszlán az erős. És ki fogja tudni nyitni a könyvet. És itt jön a történet vége, és azon szeretném, hogyha gondolkoznátok, hogy ez hogyan lehetséges. Amikor megjelenik az oroszlán, a János ránéz erre az oroszlánra, és tudjátok, mit lát? Ki az, aki tudja, hogy mit látott János, amikor megjelent az oroszlán, aki ki tudja nyitni a könyv pecséteit? Milyen állatot látott? Bárányt. Azt írja nekünk a Biblia, hogy János várja, hogy jöjjön az a nagy erős oroszlán, és egyszer csak belép elé egy kis bárány. Hát ez meg miért történt? Miért kis bárányt lát? Miért bárányt?
Mert szelíd.
Mert szelíd. A Biblia azt mondja nekünk, hogy az a legerősebb ember a világon, aki szelíd tud maradni, mindig. Erősebb annál, aki városokat vesz be, aki várokat tud lerombolni, megrohamozni, megostromolni. Az az ember, aki türelmes tud lenni, az erősebb annál, mint aki be tudja venni a csókakői várat, vagy bármelyiket. És képzeljétek el, amikor megjelenik ez az oroszlán, János azért tudja felismerni, hogy ki az az oroszlán, mert az oroszlány bárányként jelenik meg. Az oroszlán ereje van benne, de a bárány szelítsége van benne. Na ki ez az oroszlán bárány? Jézus. Képzeljétek el, Jézus megjelenik, átveszi a könyvet, felnyitja mind a hét pecsétet kivétel nélkül. Egy sem marad a könyvben. A könyv kinyílik, és mindenki számára nyilvánvalóvá lesz. Mindenki tudni fogja a titkát, hogy hogyan lehet belépni arra a csodálatos helyre, ahol mindannyian vágyakozunk. De ehhez kellett egy oroszlán, aki olyan szelíd, mint a bárány. Én szeretném, hogyha ti is oroszlánok lennétek, olyan erősek lennétek, mint az oroszlán, és olyan szelídek, mint a... Biztos nem, mint a kecske? Nem, mint a bárány, ugye? Mert aki olyan szelíd, mint a bárány, azt tudjuk, hogy Jézustól tanult, és képzeljétek el, ez az egész titok. A megváltásnak, az üdvösségnek ez a titka, hogy Jézus nyomdokán járunk, mi is oroszlánok leszünk, és mi is bárányok leszünk. Mert ő járt előttünk, és ő megtanított minket az üdvösség útjára. Jó, szeretném, hogyha otthon a szüleitekkel elolvasnátok ezt a két fejezetet. Nem csak ennyi történt a mennyben, egy csomó minden le van írva. Le van írva az a rengeteg szépség, sőt, még egy új ének is van ott, nem csak egy ének, én csak egyet olvastam. Még egy énekre van írva. Szeretném, hogyha ezeket is megnéznétek a szüleitekkel, jó? Jelenések könyve 4. és 5. fejezete, és emlékezzetek az oroszlánra és a bárányra. Jó? Jó, köszönöm, hogy figyeltetek. És kedves testvérek, veletek sem megyünk sokkal messzebb. Talán 1-2 fejezettel hátrébb. Egy olyan kérdésről szeretnék veletek ma délelőtt gondolkodni a következő 35-40 percben, ami nagyon-nagyon régóta a szívemben van, de megmondom őszintén, még így soha nem mertem úgy igazán belevágni. Most meg, hogy belevágtam, tegnap épp azt mondtam a feleségemnek, hogy legalább 4 órát tudnék beszélni, vagy 4 szombatot, mondjuk így. És még a felét sem értettem meg. Többeteknek mondtam, hogy a Laodicea üzenetről lesz szó. Ma reggel már oda jutottam, vagy tegnap este, hogy a Laodicea üzenetről lesz szó, de ez nem jelenti azt, hogy én beszélek, lehet, hogy csak kiállok ide elétek, mint élő demonstrációja annak, amiről szó van. Miért fontos számunkra a Laodicea üzenet? Mit jelent számunkra? Mert nekünk szól. Biztosak vagytok benne? Akkor szeretném, hogyha végignéznénk, végig gondolnánk ezt az üzenetet. Egy szempontot szeretnék adni. Nem tudom azt mondani nektek, hogy ma délelőtt átbeszéljük a Laodicea üzenetet. Mert az életünk mottója ez az üzenet. Az életünk eszenciája ennek az üzenetnek a különösen a végkifejlete. De azt szeretném, egy gondolatindítót szeretnék adni, és délután pedig folytatni szeretném egy kicsit a bizonyságtételekből. Most csak az igéről lesz szó. 1-2 bizonyságtételt hoztam fel összesen. Meg egy picike, egy falatnyi történelmet az advent történetből. Egyetlen egy szempont fog az egésznek a középpontjában állni. És ahhoz, hogy végig tudjuk együtt gondolni, egy dolgot kérek, hogy ne hagyjatok itt a felénél. Jó? Mert lehet, hogy megbotránkoztató lesz, és hogyha valaki a felénél itt hagy, akkor rossz érzésekkel fog távozni. Ezt garantálom. Jó? Lehet róla szó, hogy maradjunk végig, és akkor lesz feladás is. Azt a címet adtam, hogy ha kinyitod az ajtót, a Laodicea üzenet és az egyház reformációja. És igazából már válaszoltatok is az első kérdésre, hogy kinek szól a Laodicea üzenet. Nekünk? Ugye mit jelent Laodicea? Laos azt jelenti nép, Dicea vagy Dikaio, azt jelenti, hogy ítélet. Ítélet népe. És azt olvasom a Szemelvények 2. kötet 66. oldalán, hogy a Laodiceának szóló üzenet a hetednapi adventistákra alkalmazható. És mi a lényege? Miért alkalmazható ránk? Mert nagy világosságot nyertünk. Ízleljetek minden szót, vissza fogunk ezekre térni. Nagy világosságot nyertünk, de nem jártunk ugyanabban a világosságban. És szeretném, hogyha egy picit jellemeznénk Laodiceát. Keressétek meg velem együtt, nem írtam ide ki az igét, hanem együtt fogjuk felolvasni. Jelenések könyve 3. fejezet, 14. versétől kezdve olvasom. A Laodicea gyülekezet angyalának is írt meg. Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete, vagy fejedelme. Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév, vagy ha hideg volnál, vagy hév, így mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból, azaz ki foglak vetni téged az én számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és szegény, és vak, és mezítelen. Testvéreim, milyen jellemzést ad Jézus a Laodicea feli gyülekezetről? Szépek ezek a bókok? Nem. Honnan tudjuk egészen biztosan, hogy pontos ez a diagnózis? Hát, mert az Úr Jézus mondja, ez nekem kevés, az ígére nézzetek rá. Nyilván, nem kevés. De minden szónak jelentősége van. Nézzétek csak, hogyan? Ezt mondja az Ámen, a hű, igaz, tanú, bizonyság. Lehet ezt még fokozni? Minden szó olyan, mint egy nagy kalapácsot. És ugye az Ámen azt jelenti, hogy úgy van. Hű, hiteles. Igaz, igaz. Tanú, látta. Ugye? Bizonyság, bizonyságot tesz arról, amit látott. Gyakorlatilag azt látjuk, hogy egy olyan üzenet következik, egy olyan diagnózis, ami elől nem lehet kitérni, mert az orvos szeme mindent lát, neki röntgen szemei vannak. A szívemig lát, a gondolataimig lát, a vesémbe lát. És azt mondja, hogy ez vagy. Ez vagy. Nézzétek! Az elítélt nép, Laodicea, gazdagnak hiszi magát. Büszke. Ugye? Azt is olvasom, hogy mesztelen. Miért mondja azt, hogy mesztelen? Miért használ ilyen profán képeket? Ki az, aki hajlandó fellapozni Ezékiel könyve 16. fejezet 36. versét? Hogy egy picit azonosítsuk a mesztelenség jelképét. Ja, olvast fel, Péter, olvast fel.
Így szól az Úristen, miatt, hogy elárad gyalázatod, és föl van takarva a menetlenséged, a te szeretőiddel, való fennasságaidban, és minden utalatos bárányaid miatt, és fiaid vére miatt, kiket azoknak adtál.
Csatöbbi. A 16. fejezet konkrétan Izraelről szól. Van benne egy nagyon erős tipológia a végidőre nézve, hogyha elolvassátok ezt a fejezetet, egészben látni fogjátok. De azonosít nekünk egy jelképet, hogy mit jelent a mesztelenség. És tudjátok, mit ez segít nekünk, mert van egy nagyon erős gyakorlati vonatkozása, hogy miért beszélünk öltözködési reformról. Miért beszélünk arról, hogy a lányok ne öltözzenek, úgyhogy szinte már csak egy öv van rajtuk és nem szoknya. Mit jelentett, mit fejez ki a hiányos öltözet? Erkölcsi romlottságot, amit Péter felolvasott, nézzétek, csak fel van takarva gyalázatod, mesztelenséged a te szereteiddel való paráznosságaidban. Testvéreim, mit jelent az, hogy Laodicea mesztelen? Jellemtelen? Ugye a jellem a ruha? Az, hogy ez Istent csalja. Igen, ezt jelenti, nézzétek, csak meg azt hiszi magáról, hogy gazdag, és még büszke is rá. Ezek a jelképek. Nem kérem számon, hogy miről beszéltem itt köztetek körülbelül 2-3 évvel ezelőtt, de egyszer Hóseásról beszéltünk alaposabban. És Hóseás könyvében ezek a jelképek nagyon-nagyon erősen előjönnek. Nagyon-nagyon mély összefüggés van Laodicea és Hóseás között. Ugyanezek a jelképek. Gazdagság, büszkeség, a mesztelenség pedig a paráznosságnak szorosan összefüggő jelenség. Mit akarok ezzel mondani? Azt, hogy Laodicea gyakorlatilag kizárja Jézust. Kizárta Jézust? Kizárta?
Igen.
Mert hogyha nem zárta volna ki, akkor Jézus nem az ajtó előtt állna, hanem bent ülne. Ugye? És mi a végszó? Azt mondja, mivel, hogy ezt mondod magadról, és közben pedig ez és ez vagy, ki foglak vetni az én számból. Hadd kérdezzem meg tőletek, hogy melyik bibliai szereplőnek van még ugyanilyen jellemzése? Melyik bibliai szereplőt jellemzi szó szerint ugyanígy a Biblia? Jelenségről beszélek, jelképről, egy összetett nagy jelképről. Nézzétek csak, egy elítélt nép, aki gazdag, aki büszke, aki szintén mesztelen, tele van paráznossággal, és az Úr ellensége lett. És az Úr azt mondja róla, hogy elbukott, tehát kiveti. Nézzétek csak ezeket az igéket. Azt mondja a Jelenések könyve 18. fejezet 16. verse, hogy elpusztult egy órában annyi gazdagság. Jeremiás könyve 51. fejezetében azt olvasom, hogy Babilon széles kőfaja földig lerontatik, és az ő büszke kapai tűz égeti meg. Azt olvasom Jelenések könyve 17. fejezetében, hogy lemesztelenítik a paráznát, kifosztják, megégetik tűzzel, stb. Azt olvasom, hogy az Úr ellensége, és azt olvasom, hogy elbukott, elesett. Na most, van egy ilyen mondása angolul, hogyha valami hápog, mint egy kacsa, hogyha valami totyog, mint egy kacsa, hogyha valaminek csőre van, mint egy kacsának, akkor az egy kacsa. Ugye? Tehát, eljutottam oda, hogy Laodicea egyenlő Babilonnal. Igen vagy nem? Igen, nem is. Hogyha valaki kacsa szinonimájával, ugye? Ugye? Na, hát akkor menjünk tovább. Megyek még előrébb, és kérlek, ne adjatok itt a felénél, jó? Megyek még előrébb. Van itt egy néhány tartalmi idézet a Legold White-tól, mert az Isten imád, mert a Jézus Krisztus bizonyságtétele. Mit olvastunk eddig? Ezt mondja a hű és igaz tanú bizonyság. Jézus Krisztus bizonyságtétele a prófétaság lelke. Lássuk, mit ad a prófétaság lelke. Az önelégült Laodicea beliek kizárták Jézust. 30-as levél, Heszkel testvérnek 1892-ben. A Laodicea beliek önelégültek? Igen. Kizárták Jézust? Igen. Igaz ez a mondat?
Igen.
Jézus végül kihív minden egyházból, amikor összegyűjt. 1892. Rivjönt Herálda. Központi nagy újságunk. Megyek tovább. Az egyház 1888-ban valójában már elesett. Írja a 88-as anyagok 264. oldal, konkrétan így fogalmaz Ellen White, hogy be fogja látni az egyház, hogy melyik az a pont, ahol elesett. Fall, ezt a szót használja. Megyek tovább. 5. kötet, bizonságtételek, 217. oldal, visszafelé tart Egyiptomba. Az egyház elfordult Krisztustól, és visszafelé tart az Egyiptomba vezető úton. És a kedvencem, 1892. július 25, és erre biztosan mindent áment mondunk, nem egyházként egészen pontosan itt többes számot használ, tehát nem gyülekezetenként leszünk megváltva, hogy a csurgói gyülekezet meg van váltva és mehet a mennybe, hanem egyénenként, mert a vallás az egy személyes dolog. Ezt írja az idők jeleiben, 1892-ben. Testvéreim, le lehet vonnunk a következtetést, hogy ha összehasonlítjuk Laodicea jellemzését, és összehasonlítjuk, hogy a Biblia hogyan jellemzi Babilont, akkor kimondhatjuk azt, hogy Laodicea elesett, ki kell belőle futni. Kimondhatjuk? Kérdezem, mert jellemeztük, mert olvastuk, hogy White mit ír erről az egész kérdésről.
Nem,
de elég bátrak vagytok, hogy ezt kimondjátok. Jó, akkor most jön egy kis advent történelem, egy kis kitérő. Jó? 1893-ban járunk. Ellen White már Ausztráliában van. Miért van Ellen White Ausztráliában?
Megkérték, hogy menjen el.
Eszembe jut egy ószövetségi történet, hogy van-e még proféta az országban? Hát még van egy, de én őt gyűlölöm, mert soha nem profétálnékem jót, mindig csak rosszat. Ne beszéljen így a király, mondja a Júda királya, Izrael királyának, és akkor előjön egy proféta, és tényleg rosszat profétál. Ezért a profétát el kell tenni az útból. Ellen White egyébként nem tiltakozott, amikor elküldték Ausztráliába. Évekkel később írta le, hogy nem ez volt az úr terve. Nem csinált forradalmat. Azt mondta, jó, megyek Ausztráliában. És gyakorlatilag Ausztrália egy atombombát kapott, ami a missziót illeti. Hatalmas nagy misszió indult be, és az egyház erre azt szokta mondani, hogy utólag 150 év után, hogy lám, micsoda döntés volt. Nem. Tudjátok, amikor csináljuk egymás után a butaságainkat, és nem kell most az egyház szint, tehát hogy mondjam, a vezetőség szintjéig elmenni, gyere a hétköznapi életedbe, csinálod a butaságokat, és sokszor hálát adsz, hogy lám, milyen jól csináltam, mert hogy az Úr addig forgatta, addig igazította a dolgokat, hogy jót hozott ki belőle. Ez történt Ausztráliában, tudjátok, mit ez történik rendszeresen az én életemben. Amikor csinálunk valamit, és az Úr a legjobbat hozza ki belőle, azért még ne kezdjük el szenté javatni a módszereinket. Igen, Ellen White Ausztráliában van, de tudjátok, megpróbálhatod elhallgattatni a prófétát. A posta 3 hónap még átér egy levél, ezért az Úr lelke 3 hónappal korábban íratja meg a leveleket, és napra pontosan érkeznek Amerikába. Nem lehet elhallgattatni a prófétát. Még nem volt e-mail. Ezért az Úr azt mondta, hogy jó, akkor 3 hónappal korábban. Úgyhogy Ellen White kommunikációja Ausztráliából nem szűnt meg. A hang nem szűnt meg. Nyilván ott kellett volna maradnia, hogy ő fogalmazza meg évekkel később, a mű szívében kellett volna maradnom Battle Creekben. Battle Creek elbukott. Tudjátok, leég a szanatórium, leég a nyomda. Borzasztó állapotok vannak a század végére. De azt tudjuk, hogy az Úr lelke nem hallgat el. Az Úr lelke szól, figyelmeztet. Nem egy ilyen történet van, Jones-szal is megtörtént 1894-ben, 93-94-ben valahogy így egy tábori összejövetelen prédikált egy új proféta jelöltről, és másnap érkezik egy 3 hónappal korábban feladott levél Ausztráliából, hogy kérlek, erről a kisrányról, akit a démonok nyomorgatnak, ne prédikáljon, mint egy profétáról. Nem lehet az profétai szót elhallgattatni, és Ellen White-hoz eljut ez a pamflet, úgy mondjuk, ez egy ilyen röpirat, egy 20-31 néhány oldalas kis füzetke. Eljut hozzá Ausztráliába, amit már Amerikában terjesztenek, és végül elhozzák Ausztráliában, ez a címe, hogy a hangos kiáltás, Babilon elesett. Megmérték a mérlegen, tudnélik a menny mérlegein, és íjjával találták. Mit jelent ez, mi az időtartama, mi a hatása? És utána felsorolja, hogy a következő helyekről fogunk idézni, bizonságtételek a gyülekezeteknek, bizonságtételek ide, bizonságtételek oda, ilyen levél, olyan levél Ellen White-tól, és természetesen a King James Biblia. Aki ezt összeállította, úgy hívják, hogy Stanton testvér, aki egy elég befolyásos adventista testvér volt, pontosabban jó anyagi körülményeknek örvendő adventista testvérünk volt, de 1888 után egy elég komoly válság indult be az egyházban, és nagyon-nagyon sokan csalódtak, ő is a csalódottak között volt. És elkezdte egymás mellé tenni a bizonyságtételeket és az igéket. Szó szerint ugyanúgy, ahogy én az előtt tettem. Mindent fogtam. Csak mondom, írtam a White Estate-nek egy másfél-két évvel ezelőtt, tudjátok, a White Hagyatéki Bizottságnak, és leírtam nekik, hogy olvastam egy bizonyságtételben, hogy Ellen White hivatkozik egy bizonyos Stanton testvére, hivatkozik egy bizonyos pamphletre, hogy megkaphatnám-e. Másnapra már jött az e-mail, megkaptam. Tudjátok, nem szívdelítő olvasmány, de a bizonyságtételekből épít, az igéből épít. Itt vannak azok a mondatok, amiket idéztem nektek. Belátja az egyház, hogy hol esett el. Egész életed egy hazugság volt, az önelégült Laodicea-ben ilyen kizárták Jézust. Az egyház visszafordult Krisztus követésétől, az ő vezetőjétől, és hát határozottan tart visszafelé Egyiptomba. Ezeket Ellen White írja le. Laodicea Babilon vagy sem? Mert tudjátok, hogyha őszinték vagyunk, akkor végig kell mennünk ezen a gondolaton, hogyha ennyire hasonlít, ha egy kacsa, az kacsa, vagy az angol mondást tartja, akkor azt a következtetést kell levonnunk, mint amit Stanton testvér levont. A loud cry, a hangos kiáltás azt jelenti. Mi a hangos kiáltás? Tartalmilag micsoda? Hogy szól az a mondat, amit hangosan kell kiáltani? Fussatok ki belőle, én népem! Gyertek ki! Futás kifelé! Nem az a sokkoló ebben az egészben, hogy Stanton testvér ilyen mondatokat talált, hanem az, hogy mindez 1892-ben, 93-ban került bele ebbe a kis füzetbe. És én csak most találkoztam vele egy évvel ezelőtt, vagy másfél. De egész eddig életem során pontosan ismertem ezeket az érveléseket, sőt nem egyszer hallottam, és nem egyszer hangoztattam. Az a kérdés, hogy lehet az, hogy ugyanazokat mondom, mint egy testvérem 130 évvel ezelőtt. Felteszünk egy kérdést, jó? Kié? Kinek a tulajdona Laodicea? Ugye, sugok, oda tettem ezt az illusztrációt, hogyha a Jelenések könyve első fejezetének az utolsó két versét elolvassátok, akkor felszólítja a Szentlélek, vagyis hát Jézus Krisztus felszólítja Jánost. És azt mondja neki, írd meg, amiket láttál. És amik vannak, és amik ezek után lesznek. Következésképpen, ami most következik, az mi lesz, műfaját tekintve. Írd meg, amiket láttál, látomás, amik vannak, és ezek után lesznek, ezt úgy hívjuk, hogy profécia. Tehát, ami most következik, az egy profécia. És most következik a hét gyülekezet jellemzése. Tehát mi a hét gyülekezet műfaja? Profécia. Mert arról beszél, amik vannak, és amik ezek után lesznek. Amik vannak, Efézus, és amik ezek után lesznek, Szmírna, Pergámon, Tiatira, stb. De hogyha magát a tartalmát nézitek, akkor azt mondja, tartsd meg, ami nálad van, nem vetek rá több terhet, stb. Ímé hamar eljövök, ímé az ajtó előtt állva. Ha a gyülekezeteknek szóló üzeneteket nézitek, egy építkezés van benne. De mind a hétről tudjuk, hogy hol vannak. Írd meg, amiket láttál, amik vannak, és amik ezek után lesznek, és a hét csillagtitkát, amelyet láttál az én, bocsánat, jobb kezemben. Testvéreim, mit jelent Jézus jobb kezében lenni, és mit jelent Jézus bal keze felől állni? Ki áll Jézus bal keze felől? Az elítéltek, a kecskék, akik a kárhozatra mennek. Azt mondja, távozzatok tőlem, soha nem ismertelek titeket. Kik állnak Jézus jobb keze felől? Ha megváltottak, akik megérdemelték, hogy megváltsák őket.
Nem.
Itt voltatok szombatiskolán, ugye? Nem. Azok állnak Jézus jobb keze felől, akiket ő megváltott. Nem azok, akik jók voltak, hanem azok, akiket ő megtisztított. Írd meg, amiket láttál, a hét csillag titkát, amelyet az én jobb kezemben. Nem hat csillag. Bocsánat, nem három csillag. Efézus, Szmírna és Filadelfia. Ugye? Hét. Hét darab csillag. Egy sem hiányzik. Tehát kezdünk gyanakodni, hogy valami nem jó az érvelésemben. Remélem kezdtek gyanakodni? Jó. András már az elejétől kezdve gyanakodott. Örülök neki. Levél Stanton testvérhez. Ellen White elolvassa a Hangos Kiáltás című röpiratot, és azonnal ír egy levelet. Kedves testvérem, kérlek, a bizonyságtételeket ne magyarázd félre, ne csűrd csavart. Mi volt ez a tartalmi idézetek, amiket itt hoztam nektek? Hogy nevezi Ellen White? csűr, csavarás. Annak érdekében, hogy saját téves üzenetedet alátámaszt. Sokan tették ugyanezt, és sokat ártottak. Testvéreim, fel kellett volna kiáltanotok már legalább kétszer. Az egyik az, hogy az időmnek a felét megette, hogy a Laodicea üzenetnek csak a felét olvastam fel. Ráadásul a rövidebb felét. A rövidebb részét. Fel kellett volna kiáltanotok, amikor ilyet mertem tenni, hogy tartalmi idézetek. Tudjátok, mi a tartalmi idézet? Most kezembe került, ne haragudjatok, valamelyik gyülekezetben elkezdett terjedni egy ilyen tartalmi idézetes füzet Ellen White-tól, és nem ismerem, aki kiadta, egyszerűen csak az egyik testvér megkeresett el, hogy figyelj, nincs kedved erre reagálni. Reagáltam rá, mert tudjátok, nagyon szeretem beleásni magam. Van is egy jó weboldalunk, ami Janek a legfőbb teszterem egyébként, folyamatosan teszteli a White könyvtárat. Nagyon jól lehet benne keresgélni. És megkérdez a testvér, hogy ássam bele magam, és olyan valakinek reagáltam, akit nem ismerek, tehát hogy semmi személyes vonatkozása nem volt. De az egész füzet, az egész ilyen kis tanulmány arra épült, hogy tartalmi kivonatot ad. Testvéreim, mit szólnátok hozzá, hogyha kiállnék, és nem az igét olvasnám fel, hanem tartalmi kivonatot adnék az Isten szavából? Ez nem létezik. Ezt nem tehetjük meg. A tartalmi kivonatból lesz a csűrcsavarás. Mert benne vannak az én következtetéseim és az én szavaim. Azt olvasom, Ellen White így reagált. Sokan jöttek hasonló üzenetekkel, és sokat ártottak. Miért ártana, hogyha az iménti következtetésem után mondtam volna, hogy ámen, testvéreim, ezt tartsuk magunkat. Miért ártottam volna?
Azért, mert nem hiteles az üzenet.
Csak egy része van benne, az eleje, a negatív.
Szövegösszefüggés, ez az, köszönöm, akult szó, szövegösszefüggés. Csak az eleje van, meg a vége kimaradt. Nézzük tovább. Először is megvezettelek titeket, nem elítélt nép, hanem ítélet népe. Nem is lehet pontosan lefordítani, mert csak annyi szó, hogy ítélet és nép. És tudjátok, hogyha Laodiceát időben akarnánk elhelyezni, akkor mikor jelenik meg a történelem színpadán ez a gyülekezet?
Hát, 88 előtt.
Azt hogy hívjuk?
Az
ítélet idején. Amikor Jézus Krisztus belép a szentek szentjébe. Azért Laodicea, mert még a történelmi korszakot is azonosítja nekünk az ítélet idején élő nép. Testvéreim, az ítélet idején élő nép vagyunk. Az ítélet idején élő nép vagyunk. Ez egyrészt felemel, másrészt megijeszt. Megijeszt azért, mert a mennyben engem is most mérnek. De tudjátok, milyen kegyelmes az Isten. Nem úgy van, hogy megmértelek, puf, kidoblak. Az Isten egy szakaszon át, egy életszakaszon át, gyakorlatilag születésem óta méreget, folyamatosan. Ellen White így írja, hogy amikor az utcán jársz, amikor a dolgodat végzed, emlékezz arra, hogy a menny folyamatosan mér téged. Ez egy folyamat. Milyen jó, hogy nem tegnap jött az Isten, és azt mondja, na ma megérlek, oké, Erdődi Péter vége. Hanem egy folyamat. Az ítélet ideje alatt élünk. De másrészt felemelő, tudjátok, hogy miért? Mert amikor a mennyei bíróságon ítélet van, olvasok róla egyszer-kétszer. Zakariás könyve 3. fejezetében emlékeztek az ítéletre? Igen. Az ítélet bizony lehet felmentő ítélet, szoktunk erre gondolni? Ugye milyen felemelő? Ugye milyen megnyugtató? Vagy amikor a mennyei bíróság előveszi az én ügyemet, Krisztusban minden esélyem megvan rá, hogy ez egy felmentő ítélet legyen. Ítélet népe. És azt úgy folytatja nekünk az ige, hogy azt tanácsolom neked, mivel hogy ezzel és ezzel a problémával küzdködsz, mivel ilyen és ilyen beteg vagy, mivel rákos daganatok vannak benned. Igen, Laodicea, a halálos beteg. Azt mondja, ezért azt tanácsolom neked, hogy vegyél tőlem tűzben megpróbált aranyat. Vedd át, itt van. Ha elvesszük az aranyat, akkor mik leszünk? Ha elvesszük Krisztustól az aranyat, átvesszük tőle, amit felkínál, akkor mik leszünk? Mondjátok ki? Hát, hogyha lenne egy tonna aranya, mi lennénk? Gazdag. Tudjátok, nem az a probléma Laodiceával, tényleg gazdag lenne. Mert Jézus pont azért ajánlja fel, hanem azt hiszi magáról, és közben szegény. De Jézus nem azt mondja, hogy nyomorult szegény vagy, befejeztem, hanem tudod mit? Szeretnél gazdag lenni, azt azért látom. Akkor tudod mit? Azt tanácsolom neked, hogy vegyél tőlem tűzben megpróbált aranyat. És oda nem mehetünk bele minden részletbe, csak ezt szeretném, ha látnátok. Eddig déli báb volt, azt hittük magunkról, hogy gazdagok vagyunk. És most az Isten azt mondja, tóvá lesz a déli báb, mondja Ézsaiás, tényleg gazdagok lesztek. Csak hogy az az arany tűzben megpróbált lesz. Délután erről egy picit beszélünk. Mesztelenek vagytok, és azt hiszitek magatokról, hogy a legszebb ruháitok vannak. Ózsiás könyvében azt mondja, hogy, hogy megyek az én szeretőim után, akik megadják gyapjamat és lenemet, és gyönyörű leszek. Mesztelen vagy. De tudod mit? Van nálam fehér ruha. Van nálam tiszta fehér ruha. Felveheted. Ingyen van. Vedd magadra a fehér ruhát. Laodicea mesztelen lesz?
Nem.
Ha felöltözik, nem?
Nem.
És tudjátok mit? Fehér az a ruha, azaz Laodicea paráznak? Nem, az Úr megtisztítja. Tudjátok, ez a legkülönlegesebb bibliai összefüggés, amit találtam életemben. Mindig, vagyis hát az egyik. Mindig azt találom, hogy igen, Laodicea mesztelen, igen, fel kéne venni a fehér ruhát, de a történet végét soha nem tudjuk meg, de meg tudjuk a történet végét. Csak egy picit kell továbblapozni. És láttam Jeruzsálemet, ami úgy nézett ki, mint a férje számára felékesített mennyasszony, és adaték annak, hogy öltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba. Ugyanarról beszélünk. Benne van a történet vége. Mert a tiszta és ragyogó fehér gyolcs a szentek nem parázna, nem hitehagyó, nem csaló, hanem igazságos cselekedetei. Itt van a történet vége. Felöltözik. A mennyasszony felöltözik. Sokszor mondtam már nektek ezt a példát, hogy az esküvőnkön nekem ez volt a legstresszesebb pont, mert úgy volt, hogy 11 órakor kezdünk, és 11 óra 5 perckor tudtunk csak kezdeni, mert volt némi fennakadása. Mennyasszony ruhájával. Tudjátok? Vagyis hát nem ment olyan gyorsan. Még szerencsé, hogy anyósom ott volt. Ott volt Erikának egy néhány barátnő, akik segítenek öltözködni, és végül nekik nem vette olyan nagy hasznát. Anyósom tudott segíteni, de kiesett az esküvőnk 5 percet, és készült rólam egy fénykép 11 óra 05-kor, hogy vigyállok a bejáratnál, hogy kezdjünk már. Azt olvasom Jézusról, a bárányról, hogy ő bárány. Ő nem így áll, de azért már nagyon várja, hogy ez a mennyasszony felöltözzön, igaz? Mennyire várja Jézus, hogy a mennyasszony felöltözzön? El tudtok képzelni egy vőlegényt, aki a menyegzőt 150 éve várja? Nem 5 perce, vagy nem 4 év, mint ameddig udvarolt Amerikának, 150 év, vagy több. Mondhatnánk, hogy 2000 éve várja, mondhatnánk, hogy 6000 éve várja azt a mennyegzőt. Meddig fokozhatom? Várja, hogy a mennyasszony felöltözzön, és a mennyasszony fel fog öltözni. Azt mondja, hogy meggyógyul, mert szemgyógyító írt kap. És tudjátok, mit azt mondja? Itt állok az ajtó előtt, még mindig itt állok, még mindig zörgetek, hogyha valaki meghallja, kinyitja, bemegyek. Mit jelent az, hogy vele vacsorálok és ő én velem?
Meghitt,
igen. Igen. Vannak közel-keleti barátaitok? Esetleg ismerős, stb. Ettetek már közel-keletiekkel? Mi egyszer együtt vacsoráztunk egy perzsa hölgyel, egy iráni hölgy. Az öcsémnek régi barátja Hollandiából, most már, tehát eléggé hollandá vált. Már nem muszlim. Már ateista, már teljesen világilett, stb. De egy dolgot megőrzött, és ez minden közel-keletiben látom. Jártak Magyarországon, és azt kértem tőlük, hogy találkozzunk egy étteremben. És azzal kezdte, hogy Péter, mindenképp, de én fizetek. És amikor ott voltunk, akkor is semmit nem lehet fizetni, mert én fizetek. És nekik a vendéglátás, a közel-keleten a vendéglátás az azt jelenti, hogy a család tagja vagy. Most már te is testvér vagy. Azt írta vissza az öcsémnek, hogy most már a bátyád is testvér. Tudjátok, nem egészen, mi magyarok olyan kis, hát jó vendégszeretőbb nép vagyunk, mint most nem mondok más példákat, de mi még sehol labdába sem tudunk rúgni a közel-kelethez képest. Egy barátom elutazott szintén Iránba, leszáll a repülőről, odaszalad elé egy ember, hogy te európai vagy, akkor én leszek a sofőröd, és onnantól kezdve 3 héten keresztül vitte őt fillérekért, mert ugye ott olcsó a benzin, és megmutatta neki egész Iránt. Így nézett ki Irán egy 7 évvel ezelőtt. És ilyen a közel-kelet. Igaz, nagyon nagyok a feszültségek, és mi a hírekből csak ezt látjuk, de azt, amire itt Jézus utal, és itt igenis elővehetjük azt, hogy ez a kultúra mi mindent mond, azt mondja, hogy ha leülök valakivel együtt vacsorálni, az a legmélyebb közösség. Ennél mélyebb közösség nincs. Az egy olyan fajta bizalmat jelent, hogy olvassátok el a Laodicea üzenet legvégén az ígéretet. Ha valakihez Jézus bemegy vele vacsorálni, ez gyakorlatilag egyenlő azzal, hogy...
Ez lesz a következménye.
Hogy? Olvassátok a 21. verset. Ugyanarról beszélünk. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön. Miképpen én is győztem és ültem. Aki győz, amint én is győztem. Testvéreim, amikor Jézust beengedjük az életünkbe, amikor be akar lépni velünk vacsorálni, amikor ilyen közösségre hív minket. És ezeket azért húzom alá ennyire, hogy érezzétek a súlyát, mi mindent ígér nekünk az Isten. Amikor ilyet ígér, ahhoz képest már nem olyan nagy lépés, hogy a királyi székébe is beleültet. Szeretném, hogyha azt látnátok, hogy a vele vacsorálás az hatalmas nagy súllyal bír. Ezt szeretném ezzel az egésszel kifejezni. Hogy innen már csak egy lépés az ő királyi széke, ahol vele ülhetünk, ha győzünk, mint ahogy ő is győzött. Testvéreim, menjünk csak tovább a másik oldalon. Ehhez képest Babilon tényleg elítélt nép. Így vettetik el Babilon, mint a nagy balonkő. Kész. Az ő ítélete beteljesedett. Tényleg kifosztják. Szegény lesz. Nem lesz gazdag. Neki nincs felajánlva az arany. Babilonnak nincs felajánlva a fehér ruha. Azt olvasom, hogy lemeztelenítik a paráznát. Nézzétek meg! Azt olvasom Jeremiás könyve 51. fejezetében, hogy gyógyítgattuk Babilont. De nem lehet meggyógyítani. Minek ajánlana fel Jézus szemgyógyító írt egy olyan betegnek, akit nem lehet meggyógyítani? Ha Laodicea és Babilon ugyanaz a két személy, ugyanaz a két csapat lenne, akkor teljesen felesleges, sőt, kimondom, képmutató dolog lenne Jézus részéről azt mondani, hogy fehér ruha, arany, szemgyógyító ír. Hogyha úgyse lesz gazdag, úgyis parázna marad, és úgyse gyógyul meg. Testvéreim, a gyógyszert annak adják a mennyei gyógyszertárban, aki gyógyulni akar, és aki meg is fog gyógyulni, mert hogyha a mennyei gyógyszerből kapsz, akkor meggyógyulsz. Azt olvasom, hogy míg Jézus belép és velem vacsorál, ezt ígéri nekem a legmélyebb közösséget, addig Babilonról azt olvasom, hogy lett ördögök lakhelyévé. Ugye, tisztátlan gyűlőséges madara, ez a jelkép a démonokat jelzi. És még egy problémára szeretnék kitérni, amivel most újra, ugye van nekem egy néhány barátom egy csoportból, egy Szentháromság tagadó csoportból, akik, hát mindegy, nem részletezem, csak nekik nagyon nagy veszőparipájuk az, hogy Philadelphia. Philadelphia volt az igazi Laodicea, és cikkeket írnak róla, megjelenítik a honlapjukon, hogy Laodicea el fog bukni, Laodicea kárhozott, stb. Ugyanazokat a bizonyságtételeket és érveket hozzák fel, amivel az ige hirdetést kezdtem. És most megint együtt töltöttem némi időt, egy hétvégét egy barátommal, aki onnan származik, oda, ott nevelkedett. És végigmentünk ezen a Laodicea és Babilon kérdésen, és tudjátok, nekem olyan volt, mint a szemgyógyító ír. Arra kellett rájönnöm, hogy az ígéretek igazából, amelyek Laodiceának és Philadelphiának adatnak, azok hasonló súlyúak. Nézzétek meg, Philadelphia azt mondja, nyitott ajtót kap, eljönnek az ellenségei, leborulnak előtte. Miért mond ilyet? Mert átmennek a nagy csalódáson, és mindenki köpködi őket, és az Úr azt mondja, hogy ne aggódj, vissza fogom ezt fordítani. Ők fognak leborulni előtte. Azt olvasom, hogy az Úr szereti őt. Megtudják, hogy én szerettelek téged, megtartalak téged a nyomorúság idején. Oszlopát teszem az Isten templomában, aki győz, és felírom rá az Isten, az új Jeruzsálem nevét, és az én nevemet, amit nem tud senki. De hogyha Laodiceát olvasom, ott is ilyen ígéretek vannak, hogy tűzben megpróbált arany, fehér, ruhaszemgyógyító ír. Ott is olvasom, hogy az Úr szereti őt. Mind a kettőt szereti az Úr. És most itt feltennék egy kérdést. Van erre még időnk? Egy kicsit. Felteszek nektek egy kérdést. Biztosan ismeritek ezt, hogy a görögben kétféle szeretet szó van. Az egyik a felebaráti szeretet, a másik a legmagasabb rendű szeretet. A felebaráti szeretet abban szimpátia van, nem kell megerőltetnem magam, hogy tudom én időt töltsek Jánossal, mert van köztünk egy felebaráti szeretet, és tehát nem kell lehajolnunk egymáshoz, vagy semmi. Tehát az Philadelphia, tudjátok, az atyafiú szeretet, amiben van egy egyszerű, természetes szimpátia, ugye? És van az isteni szeretet, ami értékteremtő szeretet, amikor odahajolsz egy hajléktalanhoz, és tényleg szereted őt, de tudod, hogy most nem fogsz vele az ígéről beszélgetni, mert nem fogja érteni, hogy mit mondasz. Nem lesztek valószínűleg mély barátok, de mégis örömmel segítesz rajta, de tudod, hogy tőle most nem fogsz kapni semmit, mert nem is érti, hogy lehajoltál hozzá, melyik részek. Ez az agapé. Hogy kérdezzem meg tőletek. Melyik szót használja mind a kettőre, egyikre, másikra? Szerintetek, érzésetek szerint. akit én szeretek, megfedek és megfedem és megfenyítem, Laodicea, hogy és megtudják, hogy én szerettelek téged, Philadelphia. Melyik szót használja melyikre? Melyiknek a társaságában érzi úgy Jézus, hogy már mindenről lehet beszélni? Philadelphiánál? Laodiceánál. Laodiceával egyszerűen szimpatizál Jézus. Azt olvasom, hogy szeretlek téged, nem egyszerűen csak lehajol hozzá és ki akarja emelni, hanem van miről beszélgetni. Direkt használtam ezt az oldalát a Phileo szónak. Phileo az két barát közt van, és ők már tudnak miről beszélgetni, nem csak lehajolnak az egyik a másikhoz. Teljes szeretettel, ez a legmagasabb rendű szeretet, az értékteremtő szeretet. De azt mondja Laodiceának, hogy akiket én szeretek, akikkel van miről beszélgetnem, akikkel barátkozni akarok. Alacsonyabb rendű szeretetnek szoktuk mondani, de nem az, vigyázzatok. Mert Jézus is az atya közt is mondja, hogy Phileo van. Képzeljétek el, mondja János Evangélium, hogy az atya szereti a fiút. Mert tudnak miről beszélgetni, barátok. Ábrahámot is ezzel a szóval jellemzi, az Isten és Ábrahám közötti kapcsolatot. Azt szeretném nektek ezzel mondani, hogy van valami, amit Laodicea megkap, és Philadelphia még nem kapott meg. És szeretném, hogyha ezt elgondolnátok egy kicsit. Azt olvasom Philadelphiáról, hogy kevés ereje van. Laodiceáról meg azt olvasom, hogy tűzben megpróbált aranyat kap. Tudjátok, mi a tűz? A megpróbáltatás? Az olyan hit, ami mindent kibír? Azt mondja, hogy tartsd meg, ami nálad van. Ezt Tiatírának mondja, a középkornak. Ahol az Úr nem mutatott meg mindent. Nem volt teljes a világosság Tiatíránál is. Tudjátok, mint ugyanezt a kifejezést használja Philadelphiára is. Nézzétek meg, Philadelphiából sok minden hiányzik. Nem ismerték a szentélytanát. Ebből következik, hogy nem volt egészségügyünzetük, ebből következik, hogy a hitáltalmi megazolást nem értették igazában, teljességében. Mert csak a szentély fényében érted azt, hogy mi az, amit Krisztus most értettesz. Ott fenn áll a mennyben, és érted áll. Felkér Mihály a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll. Mert minden, ha él a főpapunk, hogy esedezzék értünk. Philadelphiáról mit sem tudott? Egy tiszta mozgalom volt, egy igazán kitisztult, egy igazán szép mozgalom. De mit sem tudtak az Isten törvényéről. És most a törvény nem legalista értelemben értem, hanem arról, hogy a szombat lett az emberért. Hogy az Isten adni akar valamit az ő törvényében. Hogy a törvény valójában a szeretet teljessége, mert a törvény betöltése a szeretet. Ehhez képest Laodiceáról azt olvasom, hogy fehér ruhát kap. Krisztus igazságának a teljes felismerése Laodicea korszakában történik. Igen, 1888-ban, amikor már 30 éve Laodiceának hívják a hetednapi adventista egyházat. És az Isten itt szólaltatja meg az ő igazságának az üzenetét. Igen, szemgyógyító ír. Soha, sehol, semmilyen korszakban az apostolok... még az apostolokat sem venném ide. Nem volt olyan tiszta megértése az evangéliumnak, mint amit itt felkínál nekünk az Úr. Mert az apostolok még nem látták a proféciákat egészben. Pál még azt mondja, hogy mi, akik élünk és akik megmaradunk, elragadtatunk. Bár a tesszalonikaiaknak leírja, hogy még előbb el kell jönni egy hatalomnak. Emlékeztek? De nem tudja, hogy ez 1260 év lesz. Nekünk még ez a világosság is megadatott. Mit olvastunk a leges-leges legelején? Azt olvastuk, hogy kikre azonosíthat, kikre vonatkozik a Laodicea üzenet? Akik nagy világosságot kaptak. Egyetlen egy korszak sem kapott ekkora világosságot, mint ami a mi rendelkezésünkre áll. És mi úgy állunk hozzá, hogy olvastam a reggel Bibliát? Hát, teljesítettem a kötelességemet, semmi újat nem mondott. Vagy fokozzam, testvéreim. Olyan világosság sugárzik ránk az Isten igéjéből, mint soha egyetlen korszakra sem. És az Isten ígérete az, hogy ezt így képzeljétek el, mint egy nagy amplitúdó, vagy bocsánat, mint egy nagy kitérés. Hogy ilyen mélységből az Isten még magasabbra emeli fel az ő dicsőségét. Ez nem rólunk szól. Az, hogy Laodiceát az Isten megváltja, fehér ruhába öltözteti. Az, hogy szemgyógyító írt ad neki, hogy gazdaggá teszi. Az nem arról szól, hogy mi milyen jók vagyunk. Az arról szól, hogy ahhoz képest, hogy hova jutottunk, délután erről még egy picit részletesebben szeretnék beszélni, a bizonságtételek fényében. Ahhoz képest Jézus Krisztus a legnagyobb ígéretet adja Laodiceának. Nincs ekkora ígéret. nézzétek meg mind a hét gyülekezetet. Én ezzel töltöttem az utóbbi napokat, hogy az ígéreteket így egyenként leírtam egymás mellé egy ilyen hét hasábos táblázatba, hogy lássam, hogy mit ígér melyiknek. Egyiknek sem mondja azt, hogy a királyi székembe ülsz. Az egyiknek mondja, hogy igen, hatalmat adok a pogányokon. Uralkodik rajtuk vasvesszővel. Ez már hasonlít, de mondjuk ez még lehet bírói hatalom is. De egyiknek sem mondja, hogy királyi székbe ültetlek. Egyiknek sem mondja, hogy van veled miről beszélgetnem, hogy szeretlek. Egyiknek sem mondja, hogy akiket szeretek, megfedem és megfenyítem. Tudjátok, hogy mit jelent ez a kifejezés? Zsidókhoz írt levélben azt olvassuk, hogy ha az Isten megfed minket és megfenyít, akkor nem korcsok vagyunk, hanem fiak. Tudjátok, milyen szó van ott? Megostoroz mindenkit, akit fiává fogad, de mondott egy szó a korcsok. Nem kutyakorcsot jelent, hanem azt jelenti, hogy amik nem vagyunk, ha az Isten megfenyít, olyan római gyermek, a római jog szerint, notos, aki egy ágyastól született, ezért sem az apja nevét, sem a polgárságát, sem a vagyonát nem örökölheti. Viszont akit szeretek, megfedem és megfenyítem, az örökli a nevet, örökli a vagyont és örökli a polgárjogot, magyarul a jogvédelmet. Ezzel a szóval játszik ott Pál a zsidókhoz írt levélben, és ez a gondolat jön vissza a jelenéseknél. A megfenyítés azt jelenti, hogy a fiai vagyunk. Hogy bejön hozzánk, az azt jelenti, hogy a lehető legbensőbb közösségre akar lépni. Testvéreim, szeretném, hogyha Laodiceát néznétek egyrészt az ígéretek oldaláról, másrészt, és ezzel a két dologgal zárom le, itt vannak ezek a hatalmas ígéretek. Vajon megér annyit az önérzetünk, hogy azt mondjuk, hogy a vége igen, az eleje nem. Laodicea csak egyes szám első személyben működik. A legnagyobb lebuktatója, vagy a legnagyobb jelzője annak, hogy valaki Laodiceában van, hogyha azt mondja, hogy a Laodicea-beliek. Még az is gyanús, ha valaki azt mondja, hogy mi Laodicea-beliek. Ezért mondtam nektek az ige hirdetés elején, hogy reggel az volt a benyomásom, különösen a fiam konfliktusáról meséltem nektek a szombatiskolán. Az volt a benyomásom, hogy nem beszélek Laodiceáról, csak kiállok és azt mondom, hogy itt van. Nem mi vagyunk Laodicea, nem én vagyok. Tudunk-e így viszonyulni ez az üzenethez? Én vagyok az, aki mesztelen vagyok. Én vagyok a jelentelen. Én vagyok az, akinek nem kellene itt állnom. És hogyha azt tudod mondani, hogy igen, én vagyok, akkor gazdag leszel. Ha azt tudod mondani, hogy igen, én vagyok, akinek az életében nincs ott Jézus, akkor már be is engedted. Megér-e annyit az önérzetünk, hogy azt mondjuk Jézusnak, hogy nem. Nem ér annyit. Mert gazdagok leszünk, mert látni fogunk. Mert fehér ruhánk lesz. Az a kérdés, hogy hiszünk-e neki, és beengedjük-e. Engedjük be. Amen.